volt rövid szakaszon elkerítették. Az M7-es autópályán pedig Martonvásár közelében a Balaton felé vezető oldalon sövényt vágnak, a munkagépek a belső sávot foglalják, kérem, hogy itt is figyelmesen vezessenek. Köszönöm figyelmüket az autópálya ügyeletéről, Krisztián Gábort hallották.
Autópálya információkat hallottak. Klub Rádió. Az önök hullámhosszán. Következnek a Klub Rádió hírei.
11 óra. Már holnap életbe lép, de egyelőre nem kell fizetni a szlovák államnyelvtörvény megsértésért, jelezte az ottani kulturális tárca. Már nem Hagyó Miklós felügyeli a fővárosban a BKV-t. Több mint 10 milliárd dollárt keresett a gazdasági válságon az amerikai központi bank. Napos idő lesz 26 fokkal, a következő napokban fokozatos felmelegedésre számíthatunk. Jó napot kívánok, Báder Tamás vagyok. Valószínűleg még nem kell fizetni a szlovák államnyelvtörvény megsértésért holnaptól. A jogszabály szeptember 1-én életbe lép, de várhatóan még 2 vagy 3 hónapig nem kell büntetést fizetnie annak, aki megsérti ezt, jelezte a szlovák kulturális tárca. A szakminiszter szerint a végrehajtási utasítás várhatóan november vagy december elejére készül el, és a tárca addig nem kívánja érvényesíteni a törvénybe foglalt büntetéseket. Itthon lemondott a BKV felügyeletéről Hagyó Miklós. A főpolgármester helyettes még a kabinet reggeli ülése előtt levélben értesítette erről Demszky Gábor főpolgármestert. Egyúttal kezdeményezte a budapesti szocialista pártelnöknél a fővárosi koalíciós egyeztető tanács összehívását, hogy mielőbb döntsenek arról, ki fogja ellátni a BKV szakmai felügyeletét. Hagyó Miklós azt elismerte, hogy a közlekedési cég helyzete és az e körül kialakult botrány már veszélyezteti a fővárosiak közlekedését, és azt is írta, hogy meg kell keresni a valódi felelősöket. A jövő évi költségvetésről egyeztet a kormányfő és a szocialista frakció. A büdzsét 3,8%-os hiánycéllal tervezik. A Nemzetközi Valuta Alapnak küldött szándéknyilatkozatban vállalt kiadáscsökkentésben, vagyis az önkormányzatok és a közösségi közlekedésen felül a minisztériumoktól is kell forrásokat elvonni még az értesülések szerint. A hétvégi tárgyaláson elvi megállapodás született az MSZP frakciója és a kormány között. Eddig 14 milliárd dollárt keresett a válságon az amerikai központi bank szerepét betöltő Fed, derült ki egy belső elemzésből. Ez a 3 hónapos kincstárjegy hozamát és a válságenyhítő, likviditás növelő intézkedések révén a pénzintézeteknek és más befektetőknek felszámított díjak és kamatok különbségét vizsgálta. Eszerint 2 év alatt összesen 19 milliárd dollárt keresett a Fed a programokon, míg ha ugyanezt az összeget kincstárjegybe fektette volna, akkor csak 5 milliárd dollár lett volna a tiszta haszna. Helyreáll a rendszeres határforgalom a két Korea között, a szöuli közlés szerint ez a két ország kapcsolatának további javulását jelentheti. Holnaptól minden órában megnyitják a határt a forgalom előtt a Kaesongi átkelőnél. Eddig naponta csak 7-szer engedélyezték itt az átkelést. Ezen túl nem szabják majd meg az sem, hogy hány ember vagy jármű léphet át a határon. Észak-Korea tavaly decemberben korlátozta a határforgalmat, miután a dél-koreai kormány feltételekhez kötötte az északiak segélyezését. Meghalt 2 tűzoltó Kaliforniában az erdőtűz oltása közben. A 2 férfi a kocsijukkal a szakadékba borult, miközben egy lángoló bozótot próbáltak eloltani. Kaliforniában múlt szerdán gyulladt meg a növényzet, eddig 17 ezer hektárnyi terület pusztult el, 18 épület kiégett, és a környéken 12 ezer otthon is veszélybe került. Már több ezer házból kiköltöztették az ott élőket. Hírek legközelebb 11:30-kor.
Időjárás jelentés.
26 fokra számíthatunk napközben száraz napos idő mellett, bár délután a középső ország részben majd felhők gyülekezhetnek. A következő napokban fokozatos felmelegedés jön, többnyire szintén száraz napos idővel. A hétvégén pedig a mostani előrejelzések szerint újabb hidegfront érkezik majd.
Klub Rádió. Tények,
vélemények. 5 világkép, 5 kérdezési stílus, 5 személyiség, 5 ismerős. Az ötös mai beszélgető társa, Havas Henrik.
És itt van velem Kéri László, a kezemben pedig egy ilyen roppant izgalmas könyv, Fellegi Borbála Út a megbékéléshez című könyve, alcíma Helyreállító Igazságszolgáltatás Intézményesülése Magyarországon. Vonalban van Fellegi Borbála, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszönöm a hallgatókat is!
Hát próbáljunk fogalmakat tisztázni, jó? A Helyreállító Igazságszolgáltatás, miről van itt szó?
Tulajdonképpen egy olyan igazságszolgáltatások kapcsolatosítésről, ami nevezhető.
Azt hiszem, hogy valami nem stimmel.
Visszhangzik.
Visszhangzik, igen.
Akkor keresek egy másik helységet.
Azt hiszem, már jobb is.
Itt vagyok az osztrák határ. Szelok össz.
Ajaj. Kocsiban van? Haló? Hát, próbáljuk meg, elment a vonal, próbáljuk meg újra hívni Fellegi Borbálát. Hát akkor beszélgessünk mi arról, ami tulajdonképpen a könyv központi témája. Itt találtam egy nagyon érdekes dolgot, Laci. Itt ugye beszéljünk arról, hogy ugyebár volt egy sorozatgyilkosság, amely a rendőrség meglapítása szerint egy rasszista indítatásból fakad. A romák járőröznek ásóval, kapával, önkényesen állítanak meg járműveket. Az egyik lap azt írja, tiszta csoda, hogy még nem volt halálos áldozata ennek az akciósorozatnak a romák részéről. És na, közben itt van Fellegi Borbála. Hallom?
Halló, halló.
Na, most hall minket, és a vonal is azt hiszem most rendben van.
Én is azt hiszem.
Na, arról kezdtem beszélni, hogy volt ez a rasszista, valószínűleg a rasszista motivációjú gyilkosság sorozat, a romák pedig kapával, kasszával fegyverkeznek fel, és állítanak meg autókat, és a hétvégén azt olvastam, valaki azt írta, hogy hát az a csoda, hogy még nem történt tragédia. Na most itt tulajdonképpen Ferge Zsuzsát idézem, aki azt mondja, hogy az emberek és hát gyermekek teljesítménye 3 módszerrel növelhető: segítéssel, ösztönzéssel, illetve a büntetés fenyegetésével. Aztán arról ír, hogy a fenyegetés büntetés szerepe egy olyan folyamatot igazol, amit úgy írunk le, hogy a vége a civilizált együttélésnek. A most már beszikül, de normaszabott társadalom számára mind feleslegesebbek, ezek a leszakadó rétegek, és nyilván itt alapvetően cigányokról van szó, és egyre gyűlöltebbek. Hogyan is válaszolhatnának hát másként kirekesztésükre, mint önfeladással, vagy azzal, hogy szembe fordulnak a kitaszítókkal? Na, a kérdésem itt tulajdonképpen az, hogy feloldható-e ez a konfliktus helyzet? És milyen módon?
Egy szóval meg tudnánk válaszolni, pláne ha igennel, akkor nyilván nem lennének ilyen konfliktusok. Hát azt gondolom, hogy utópia lenne azt gondolni, hogy teljes mértékben. A kérdés inkább akkor lesz érdekes, ha azt mondjuk, hogy megtörténik egy tragédia, vagy bármilyen feszültség, és ott akkor kikkel és milyen módon kezdünk el foglalkozni. Mit tekintünk egyáltalán konfliktusnak? Azt, amikor az adott incidens megtörténik, vagy egy folyamatot, ami azt is magába foglalja, hogy az érintettek hogyan válaszolnak rá. Ha trauma történik például egy kis faluban, akkor a traumán és tragédián túl az ott élő szomszédok, hozzátartozók, áldozati, elkövetői oldalról hogyan viszonyulnak.
Olasz Liszka is ott van az esetek közt, hiszen a könyv különböző bűncselekmények felidézésével kezdődik, ugye? Az egyik az olasz liszkai lincselés esete, ugye a tanárembert, a gyerekei szemetel meglincselték. A múltkor éppen akkor voltam a kalocsai börtönben, amikor meghozták azt a cigányasszonyt, aki őjétek a magyar felkiáltással, hát tulajdonképpen elindította ezt a szörnyűséget. A kérdésem az, hogy maradva az olasz liszkai eset tanulságainál, a könyv tulajdonképpen arról beszél, hogy egy dolog a megtorlás, a szankció, és hát, de ez nem megoldás. Szükséges, nem elhagyható, de nem megoldás a büntetés. Ha nem, maradva olasz tiszkánál. Mi a megoldás?
Valóban egy részről szempont az, és nagyon fontos szempont, hogy a normatív érzése helyreálljon olyan szempontból, hogy válasz történt a bűncselekményre, akik bűnt követtek el, azok nem lóghatnak meg büntetés nélkül. Ugyanakkor, ami az én szempontomból még sokkal izgalmasabb volt, hogy az a iszonyat mennyiségű felgyülemlett érzelem, végletes érdekek és szükségletek, azokra milyen módon válaszolunk, amikor úgymond igazságot szolgáltatunk, és hogy itt a közvetlenül érintettek, és itt beleveszem az érintett családokat, a leszármazottakat, azokat a gyerekeket, akik adott esetben most szülő nélkül maradtak, vagy azok a falu lakók, akik további atrocitásoknak lehettek szenvedő alanyai emiatt a bűncselekmény miatt, ott ők hogyan tudják lezárni ezt az ügyet saját magukba, és hogyan tud újra egy békés falusi közösség tovább élni, és hogyan tudnak ezek a családok.
A könyv arra keres választ, hogyan képesek szemmel álló felek egymással leülni, közösen részt vállalni egy békésebb jövő kialakításában. Itt a Magyar Gárda egy létező problémát válaszolt meg a maga módszertanával azok helyett, akiknek ez dolga lett volna, igaz, Laci? De hát majd... mennyire idealizált ez a kérdés, a könyv erről beszél, közösen gondolkodni, leülni és közösen gondolkodni.
Ennek a könyvnek a szemléletmódja úgy látom eléggé összetett, tehát a szociálpszichológiától a kriminalisztikáig többféle szempontrendszert használ annak a kereséséhez, hogyha egy közösségen belül a konfliktusok szétzilálják az elemi együttélést, akkor hogyan lehetséges helyreállítani azt, amit a többség igazságnak gondol, ha én jól értem, erről van szó. Ennek van egy konkrét társadalmi feltételrendszer itt most Magyarországon, ahol úgy tűnik, hogy az erre hivatott intézményrendszer, rendőrsége, ügyészsége, bírósága nem különösebben alkalmas arra, hogy ezt a fajta tárgyilag lemérhető igazságot helyreállítsa, és hát ez óriási gond.
Hát ami itt még egy nagyon fontos eltérés az absztrakt igazsághoz képest, hogy itt konkrét személyeket kérdezünk az ő konkrét megleteikről, tehát a mi legyen az igazságos válasz kérdés helyett, sokkal inkább az a kérdés, hogy neked, önöknek mire lenne szükségük ahhoz, hogy ezen az ügyön túllépjenek, hogy egy új életet tudjanak kezdeni, vagy valamilyen módon meg tudjanak békélni.
Tudja, mi érdekes? Figyelj, Laci, lementem Kislétára, említettem, hogy az utolsó gyilkosság történt, ahol cigányasszonyt előtték, és megsérült a kislány is. Beszélgettem romákkal, egy egész családdal, egy órán keresztül. És egyszer csak úgy eszembe jutott, hogy, mert elmondták a problémáikat, a félelmeiket, és mondom, mi a véleményük olasz tiszkáról. Na, mit gondolsz, mit mondtam?
Fogalmam nincs.
Azt mondták, nem tudják, mi az. Mondom, olasz tiszka. 5 percig értetlenül néztünk egymásra, és szétment a vonal. Na mindegy, akkor beszélgetünk, mi sajnálom. Tehát egyszerűen azt mondták, hogy nem tudják, mi van olasz tiszkán, és egy 15-16 éves fiú, egyébként dolgos, normális
ezen?
Nem tudnak olasz tiszkáról.
Az ország egyharmada kívül áll azon, a kívül él azon a média világon, amiben te mindennapi termelő
vagy. Bocsánat, engem azonnal felismertek. Még a Per 60 című jogi showműsoron is emlékeztek, hogy álljunk már meg. Aztán, amikor megkérdeztem, amikor... Nem, csak azt akarom mondani, hogy egyszerűen közölték...
Az ország egy jelentős része kívül él a média téren.
Ez a nagyon rendezett portán élő cigáncsalád, szimpatikus, sőt, nagyon szép lányok, hölgyek, gyerekek, rendezett kert, érted? Zöldség, gyümölcs, minden is dolgoznak, és azt mondják,
nem tud
közölték, hogy nem tud olaszészkára, de várjál, amikor azt mondtam, hogy és uzsora az itt van, Kislétem, megkérdez, uzsora mi az? Egyszerűen hihetetlen volt. És nem néztek egymásra, nem beszéltek össze. Olasz tiszkát eltemették, az uzsoráról pedig azt mondták, hogy nem is hallottak róla.
Akkor ugye azt kellene tudomásul venni, hogy olyan sokféle szubkultúra él Magyarországon egymás mellett, nagyon sok ezek közül semmiféle érintkezési viszonyban nincs egymással, és minél lejjebb még a település szerkezetben, annál inkább fogsz látni zárt, betakosodott szubkultúrákat, amik a túlélés egyetlen garanciája az, hogy ne is tudjon a külvilágról, csak így tud megmaradni. Nagyon sok ilyen van egyébként.
Nem tudom, de így hogy lett diskurzus kell kezdeni?
Hát így nagyon nehéz. Ez a könyv épp erről szól, ha én jól értem.
Már megint sikerült Felegi Borbát előállítani. Jó napot!
Jó napot kívánok! Erre szerettem volna én is reagálni, hogy valóban nehéz árral szemben úszni, és a médián keresztül előjövő közvélekedésekből konkrét gyakorlatokat kitalálni, de amikor az ember lemegy a településre, és lemegy az egyes emberhez, és arcot kapnak a sértetti olvasatok, és arcot kapnak az elkövetői olvasatok, ez nem azt jelenti, hogy hirtelen mindenkit megértünk, és mindenkivel toleránsnak kell lennünk, csak egyszerűen kijönnek az egyéni történetek, az egyéni sorsok, amikre adott esetben könnyebb is egyéni reakciókat és jövőbemutató megoldásokat felvázolni az érintettekkel együtt. Tehát ez nagyon nehéz. Ha az a kérdés, hogy lehet az ilyen bűncselekményeket konstruktívan megválaszolni, az nagyon-nagyon nehéz, és mindig idealizált választ fog termelni, míg ha az a kérdés, hogy mit lehetne abban a településben csinálni ezekkel az emberek, és hogyan lehetne nekik segíteni tovább lépni ezen az ügyön, akkor meg kiderülne, hogy az érintettek maguk is nagyon sok fontos dolgot fogalmaznának meg, ami nekik segíthetne.
Az előbb említettem, hogy a műsorban már elmondtam, hogy elmentem Kislétáról, lelőtték a cigányszót, mert egyszerűen látni akartam, hogy élnek, mint élnek, milyen körülmények között. Azt elmentem Tápiószecsér, ott is megnéztem egy cigánytelepet. Szombaton Monokra kirándultunk, és két kislány mezépláb a szakadó esőben, szakadt ruhában, mocskosan rohant át előttünk az úton, és az unokám megkérdezte, hogy ezek kik? És mondom, hát ezek cigánylányok. Mi az, hogy cigánylány?
Nem kell ehhez cigánynak lenni, vannak az országok olyan területén. Menjetek el a Dráva vidékre.
Azt akarom mondani, hogy egy csomó ember, pesti értelmiségi, ontja az észt, meg osztja a pénzeket, és nem nincsenek tapasztalatai. Én például bevallom, 30 éve nem voltam aluljáróval, meg kocsival járó.
Most a szegény felebi kiból bárhák a könyvéhez akarok kapcsolni.
Persze, az, hogy üljünk le együtt, és beszéljük meg dolgainkat. Kik üljenek le, kik kell, hogyan.
Egyébként ez egy nagyon érdekes. A könyv mögött többek között börtönlátogatások sokasága áll, és ugye a másik tipikus helyzet, amit nem gyakran látunk, az egy cella, vagy fogva tartottak világa. Kevesen mondhatják el magukról laikus, vagy szóval állampolgárként, hogy börtönbe szoktak járni, fogvatartottakkal beszélgetni, és mégis nagyon sokszor kiderülhet egyszerű kérdéseket feltéve és azokra válaszolva, hogy mennyire hasonlóan gondolkodunk, és mennyire hasonló dolgokra van szükségünk. És én nagyon sokszor éreztem gyerekekkel is, amikor különböző iskola kutatásokban dolgoztunk, hogy 5-6 évesekkel találkozni és megtanulni, kezet fogni, köszönni, bemutatkozni. Ezek az alapszintű beszélgetéseknél kiderül, hogy egyáltalán nincs az a szakadék, amit mi már az intézményeinkkel, a Havas úr által mondott diskurzusainkkal tulajdonképpen magunkra állunk. És aztán ez fokozódik, és egy ponton, akár már az általános iskola folyamán is, egy olyan két világot sikerül kreálnunk magunk és egy másik csoport közé, hogy tényleg akkor már áthidalhatatlannak tűnnek a különbségek. És ezért csak azt akarom mondani, hogy bizonyos kérdések, amik az egészen egyszerű vagy egészen alapszintű szükségleteinkre vonatkoznak, hogy mi az, ami nekünk örömet okoz, mire lenne szükségünk egy rossz esemény után, hogy újra boldogak lehessünk, mi az, ami mi tudnánk tenni a helyzet javítás érdekében. Vannak olyan egyszerű kérdések, amire intelligencia vagy anyagi helyzettől függetlenül emberek tudnak választ adni, és kár ezeket nem feltenni, és kár ezeket nem figyelembe venni.
Letelt az időn, köszönöm szépen, Felegi Borbála út a megbékélése című könyvéről beszéltünk, és hát elnézést a műszaki hibákért.
Klubrádió. Tények, vélemények. Könyvklub, bővített kiadás. Hétfő délutánonként 1 órától Olá Andreával a Klubrádióban.
A műsor támogatója a Líra Könyváruházak gazdája, a Líra Könyv ZRT. 5 világkép, 5 kérdezési stílus, 5 személyiség, 5 ismerős. Az ötös mai beszélgető társa Havas Henrik.
Hihetetlen a szubkultúra.
Kérem, ja. László van itt a stúdión, és azt mondta, hihetetlen a szubkultúra.
Kora kötöttsége ennek a problémavilágnak, amiről az előbb
Márhoz?
A felegiből. Mert azért, mert nagyon sok ember Magyarországon, de gondolom másodt is így van, a mindennapi életeit olyan mértékben zárt közegben, egy szakma, egy település, egy széles értelemben vett családi szerkezeti közösségben tölti el, hogy nincs rálátása más világok logikájának, normáinak, igazságainak a érvényességére, és teljesen természetesen gondolja igazságnak azt, amit az ő közegében igazságként él meg. És nem gondolja igazságnak azt, amit mit én az állam, a büntetőszervek, a rendőrség, az ügyészség állít neki jogi igazságként, mert ez egy absztrakt igazságfogalom, aminek a lényege a generalizálás, hogy minden közösségre igaz legyen. Ezt nagyon sok szubkultúra képtelen belátni, felfogni. Tehát számára, ami neked a jog által biztosított igazságszolgáltatás, az neki nem jelent semmit. És ezt nagyon nehezen tudják az előbb általad némi gunnyal fölidézett pesti értelmiségi zárt közösségekben élők fölfogni. Ilyen szempontból az is egy szubkultúra, amelyiknek a szubkultúra tartalma épp az, hogy föl se tudja fogni más szubkultúrák valóságát.
Nagyon érdekes, amit mondasz, a pesti értelmiségi.
Te hoztad ide,
igen,
bele,
tudom, én hoztam be, igen. Mert például ezen sokat gondolkodtam, hogy hogyan bízzak abban az emberben, aki annak idején hamis orvosi igazolással vagy családi kapcsolatokkal úszta meg a katonaságot. Anyám, emlékszem, csak így halkan megpendítette az apámnak, hogy nem lehetne. És apám ránézett, azt mondta, mi nem. Pedig volt a kapcsolatai az apámmal.
Nem mond, mert amikor a katonaságról megjöttünk, és az évfolyamon világos volt, hogy kik nem voltak velünk katonák, és ebből kiderült, hogy néhányan így úszták meg. Én később ezekkel nem tudtam a későbbi 5 évben semmiféle bratyizós viszonyt kialakítani, mert egy
ez már megkülönböztet minket, téged meg engem, akiknek eszünkbe se jutott lelépni hamis orvosi igazolással meglógni, és ezek az emberek büszkék rá. Aki erre képes volt, még mire képes?
Akkor megint ugyanott leszünk, hogy
csak most, arról beszélünk, hogy
a magára érvényes értékrendet mennyire tartja másoknak is érvényes, másokra is érvényesnek, illetve mennyire gondolja az, hogy a neki természetesen járó normatív keretek, azok másoknak nem járnak, vagy járnak. Ezek nagyon érdekesek. De ez ugye onnan került ide bele a beszélgetésünkbe, hogy te utaztál most több olyan faluban, igen, jártál, ahol hát látod, hogy hát egészen másképpen néz ki a világ, igaz? És kíváncsi vagyok, például Monokról nem beszéltél. Azért Monok azzal a fajta kísérlete, amit a polgármester most elkezdett, a bal oldalán is kiverte a biztosítékot látható módon, és szerintem egyáltalán nem olyan egyszerű az ügy, ahogy a monoki polgármester távolról bírálják, és én sem nagyon tenném, mert nem én vagyok ott a polgármester, és nem tudom megítélni, hogy lehet, hogy ott abban a közegben ez egy eredményes megoldás, amivel ő próbálkozik, és nem nagyon osztanám az ész neki innen Pestről, hogy ő az alapvető emberi jogok jegyében most ezt teheti, vagy nem teheti, mert nem én vagyok ott az ő helyében a konfliktus és probléma megoldó.
Két oka volt, hogy lementem Monokra. Az egyik, hogy látni akartam a helyzetet, nem sikerült, mert óriási zivatar volt. Kettő, a helyi rendezvény a felújított Monaki várban, kérlek szépen a helybeli gyerekek, felnőttek, fiatalok Róma és Júliát adták volna elő, képzeld, és elmosta az első 2 hónapi próba után. Aztán a polgármester a piros jelzés miatt lemondta, tavaly 2000-en voltak ezen a helyi rendezvényen, és megjött a polgármester, aztán jól mondom, hogy Szepesi Zsolt, és azt mondja nekem, szóval mit mondod? Azt mondja, jövőre, most már azt mondja, 2 hónap munka kárba veszett, azon gondolkozom, mit szólna hozzá, csak úgy eszembe jutott, hogyha a római sület úgy adnánk elő, hogy a Montagó és Capulet család az egyik roma, a másik meg nem roma.
Roma és Júlia lenne?
Igen, Roma Júlia és magyar fiú, és ezen töri a fejét az a polgármester, aki a szociális kártyával előhozakodott. Csak a gondolkodás mondja, mennyire izgalmas és érdekes. És gondold végig, hogy itt 2 hónap próba után a vihar miatt összedőlt minden, és ott voltak a jelmezek, és úgy egyáltalán, és romák nem romák együtt.
És én már azon törtök a fejét, hogy jövőre...
Jövőre cigány faji problémára... A faji probléma szintjén emeli fel a családi visszájt Shakespeare darabján keresztül.
Vagy fordítva, vagy Shakespeare emeli át az általa megélt mindennapi konfliktusok világába. Hát, ha segít. Lehet, hogy így fordítva van. És lehet, hogy így még inkább igaza van.
Egyébként a szepesi polgármester roppant érdekes megközelítéseket alkalmaz, mert azt mondja, hogy egyszerűen lépni kell, mert a cigány közösség saját keretei közt nem tud problémákat megoldani, az uzsora problémát. Azt mondja, amúgykor bejött egy cigány, azt mondja hozzá, és felhúzta a blúzát, és hatalmas kékfolt volt a mellén, megvert az uzsorás. És a cigányok saját keretei közt ezt nem tudják megoldani.
Hát még mind nagyon sok mindent nem fognak tudni megoldani. Ugye az alapvető probléma az iskoláztatás, és az iskoláztatást nélkülöző munkahelytalálás, hogy ez például két olyan alapprobléma, amit a hazai roma közösségek óriási többsége soha az életben nem fog megoldani a saját, simán csak a saját keretei között, hogyha azt mondják, hogy tessék, old meg ez a te probléma, nem fogja megoldani.
Egyetlen kollégium se épül. Kartal Zsuzsa a Népszavában arról írt, hogy gyerekrablás. Cigányoktól gyerekrablás. Édes jó Istenem, a kollégium, gyerekrablás, Jézus Mária.
Engem is elraboltak 9 évig a kollégiumban, ahol laktam. Nem nagyon érzem magamon a rabságnak a hátrányát, szerint, csak az áldásait.
Hihetetlen dolgok vannak. Egyébként pedig a szociális kártya, tehát, hogy csak alapvető élelmiszereket, egyebeket tudjon vásárolni, és ne játékgépbe menjen. Én tökéletesen csináltam interjút egy cigányfiúval. A társaival agyonvertek egy nyugdíjast, elvették a pénzét, a gépbe dobálták be. Semmi. Egyszerűen érzelmeket nem láttam az arcán, amikor erről beszéltünk. Agyonvertek egy nyugdíjast. Nem akarták. Csak összerugdosták, hogy miért nem tudja. És amikor elkezdtem, hogy mit szégyel igazából, majdnem elsírta magát. Hogy a majmom a nyugdíját egyszer elemelte, mert gépbe kellett dobálnia. Szemmel az volt az igazi probléma. Nekem meg az... Hogy a nagymama végig dolgozta az életét a Kádár rendszerben, tehát nyilván a felszólalás után, és van nyugdíja. De ez a gyerek már a szüleit sem látta dolgozni. De a nagymama nyugdíját elvenni, az bűn volt. A nyugdíjast agyonverni az ő értékrendje szerint az egy technikai baleset. Ez valami borzalom.
Hát itt
és nem hiszem, ő tehet róla.
Több mindent összekapcsolsz, ami nem úgy tartozik össze, és tartok tőle, hogy ez a műsor nem is lesz alkalmas. Tehát itt, ha már te ezt összehoztad a monoki esettel, mert nem is
értem, hogy játékgéppel. Hát a játékgép. Hogy a pénz ne kocsmába, játékgépbe menjen, és nem Marlboro cigarettára, hanem a pelenkára, a kenyére, a
akkor mondd azt, hogy akkor te helyesnek tartod azt a megoldást, abszolút, amivel próbálkozik, és akkor
menjünk azon. Jobb hiány, tegyük hozzá jobb hiány,
mert ahogy kezdted, szerintem az a járhatóbb út a magyarázatban, hogy amíg te nem tudod a megoldást, addig is köteles vagy keresni állandóan, amit valamiféle megoldásként az adott helyzetben előre lépésnek
találsz. Az a cigánygyerek, aki majd jövőre 2 hónapot próbál monokon, a Shakespeare darabra, az a gyerek egészen másképpen fog gondolkodni életről, halálról, alapvető értékekről, tulajdonról, szerelemről, bőrszínről, mint sem azok a gyerekek, akiket kisléttán vagy éppen tápjószecsön láttam cirtalanul kódologni, egy darab játék nem volt a kezükben. Én csak erről beszélek.
Jó, így azt hiszem, hogy sokkal érthetőbb. És akkor ebből viszont következik az is, ahol az előbb leágasztál, hogy akkor azt tudomásul kell lennünk, hogy a magyarországi roma közösségek jelentős része, szerintem döntő többsége, nincs abban a helyzetben ma Magyarországon, hogy ezeket a peremfeltételeket magának megoldja.
Abszolút egyetértek.
Tehát akkor innentől kezdve közigazgatási probléma, és akkor is innentől kezdve visszatérhetünk a Szepesi Zsolt polgármesterhez, hogy csinyán kell bánni azzal, hogy lesöpörni az ilyen típusú próbálkozásokat addig, amíg te neki ott helyben nem tudsz más megoldást mondani, igaz?
Így van. Azt is mondja egyébként, hogy jövő héten kérdeztem, hogy lesz majd egy hőmérő felvétel, ami éppen erről szól majd, hogy szociális kártya igen vagy nem. És mondta, hogy nem, megy még minisztériumban, megy ide-oda, amoda, megállás nélkül jön, megy és próbál, lehet, hogy nem szimpatikus módon csinálja, lehet, hogy túl agresszív, de legalább próbálkozik.
Ja, az egy nagy kérdés, hogy ezt bele tudod-e érteni a pozitív diszkrimináció fogalom körében, vagy nem tudod, mert itt úgy látom, hogy itt tévednek nagyon sokan, hogy ezt úgy értelmezik, mint negatív diszkrimináció.